3-4-10 van, a következő percekben az olajpiacról lesz szó, egészen pontosan arról, hogy ez a szektor vajon mennyire értékelt, esetleg mennyire alulértékelt, aki pedig ennek a megértésében a segítségünkre lesz, Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, jó napot!
Jó reggelt kívánok, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
7 céget elemeztél, gondolom nem csak a MOL-t, hanem regionális cégeket is. Mire jutottál mondjuk úgy rövid és középtávon, és mire hosszú távon? A hosszú távot azt azért kérdezem, mert azért csak az elmúlt pár napban volt egy klímajelentés, ami szintén arra mutat, hogy az olaj és gáz fogyasztását vissza kéne fogni az emberiségnek, másrészt az Unióban azért elfogadtak, hát hellyel közel egy olyan jogszabályt egyelőre, a hellyel közel arra értem, hogy mintha lennének majd kivételek, hogy 35-től például nem lehetnek új benzin- és dízelüzemű autók, amelyeket értékesítenek Európában. Szóval kezdjük előbb a rövid középtávval, aztán hosszú távval, hogy mennyire lehet még egyelőre jövedelmező az olajcég.
Hát ugye azt láttuk, hogy 2022 egy rendkívüli év volt mindenkinek, és szinte minden üzletágban hatalmas nyereségek képződtek, még annak ellenére is, hogy sok esetben a szabályozás, illetve maga az állam különadókkal próbálta ezt a rendkívüli nyereséget elvonni. 2023 az nem tűnik ennyire jónak, tehát az látszik, hogy azért itt a külső környezet nem lesz ennyire támogató, viszont így is azt gondolom, hogy egy viszonylag jó év lesz, és azt hiszem, hogy az eredményesség az meg fogja haladni az elmúlt 10 év átlagát bőven. Tehát alapvetően itt a kilátások nem rosszak a szektorra nézve, ráadásul az árazások rendkívül alacsonyak. A szokásos például 4-5-szörös úgynevezett EV per EBITDA mutatóval szemben most például a szektor átlag mindössze 1,7-1,8-szeres, tehát nagyon olcsók ezek a részvények, és ez mindenképpen tükröződik például az osztalék hozamokba is, ami szinte kivétel nélkül alapvetően két számjegyű, 10-20% közötti osztalék hozamokat szöbecsültem előre ezeknél a cégeknél, ami egyébként az én rekezésem szerint a következő 1-2-3 évben fenntartható is lesz. Tehát ezek a cégek igen busásan fizetik a részvényeseiket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó szektor, és alapvetően optimista maga az egész riport. Hosszabb távra nézve, válaszolva ugye a második kérdésre, én azt hiszem, hogy az olajcégek is felismerték azt, hogy váltani kell. És hát ugye az ő kezükben van egy nagyon komoly tudás, hogy hogy kell egy nagy projektet végrehajtani, illetve az ő kezükben van egy komoly tőke is. Tehát ők ennek az egész leválásnak, dekarbonizációnak egy nagyon komoly hajtóerejei és megvalósítói lesznek. Nyilván ezt közben úgy akarják tenni, hogy azért a nyereségesség is fennmaradjon, hiszen nekik azért a részvényesek felé kell egy komoly elvárást megtenni. Úgyhogy én ilyen értelemben nem féltem a szektort. Én azt gondolom, hogy a félelmek kicsit túlzóak azzal kapcsolatban, hogy ez a dekarbonizáció ezeket a cégeket elsüllyeszti. Én pont azt látom, hogy ezek a vállalatok igencsak benne vannak ezekben a projektekben is. Nagyon komoly megtérülések mellett fogják majd ezt a folyamatot levezényelni.
Hát a MOL esetében emlékeim szerint, ha más nem a hulladékgazdálkodásnak az elindítása, az már egy másik láb, de a többi olajcég esetében mi lehet az a más? Átállnak alternatív üzemanyag gyártásra, vagy akkumulátor technológiára, miben gondolkozhatnak ők a távolibb jövőben?
Nagyon sok minden, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy melyik lesz ezen területek közül az, ami igazán a befutó lesz, és ahol a legnagyobb megtérülés lesz. Ami a leginkább jellemző egyébként például a zöld energiatermelés, ami szinte mindenkinél ott van. A hulladékgazdálkodás is egy nagyon jellemző terület. Hadd emeljem ki például az osztrák OMV céget, akinek olyan technológiája van, ami akár a bejövő kőolaj mennyiségének egyharmadát is pótolhatja különböző plastik szemétből, tehát magyarán szólva az összegyűjtött műanyag hulladékot ők kőolaj alapanyagként hasznosíthatják a jövőben. Ez is egy nagyon külön érdekes irány. Emellett beszélünk még ugye zöld hidrogénről, aminek szintén van egy nagyon komoly fordulata, illetve magát az egész tevékenységnek a teljes CO2 mentesítését vagy csökkentését is célul tűzték ki ezek a vállalatok. Tehát nagyon sok minden történik egyszerre, nagyon érdekes a változás, különösen annak fényében, hogy ezek a technológiák közül melyik lesz a leginkább befutó. Az általad említettek közül egyébként együtt az akkumulátor technológiában, abba sem egyik cég nem fektet.
Akkor fektet például a hidrogén technológiába, vagy éppen más alternatív üzemanyagba? Itt például szóba került az úgynevezett e-üzemanyag az uniós döntés hozásnál, hogy mintha erre kivételt kapnának majd a cégek, mármint az autógyártó cégek, hogy e-üzemanyagot felhasználó autókat gyárthatnak továbbiakban is. Ez a fajta szintetikus üzemanyag előbb-utóbb komolyan megjelenhet majd akár az európai piacon is?
Igen, és erre nagyon komoly fejlesztések vannak szintúgy. Egyébként két fő irányt lehet látni, egyrészt részben a bioüzemanyagoknak a továbbfejlesztését, tehát hogy magyarán szólva valami fajta növényi alapból indulunk ki, és akkor abból gyártunk biodízelt vagy bioetanolt. A másik pedig egy komoly irány az valóban mondjuk a zöld hidrogénre alapozott szintetikus üzemanyagoknak a megjelenítése és elkészítése. Itt egyébként két nagyon érdekes irány van, én szerintem, amit én látok. Az egyik az a metanol, tehát a metilalkohol gyártása, másik pedig az ammóniájé. Általában adott terület, adott ország abban fejleszt, amiben már az alapinfrastruktúra adott. Tehát például a Japánban az ammóniában látnak komoly növekedést, de például volt hír egy talán évvel ezelőtt, hogy a Maersk, aki az egyik legnagyobb ugye, hajózási szállító cég, vett hosszabb távra hajókat, általában egy ilyen hajót 40-60 évre szoktak vásárolni, és ezek azok az új hajókat kétfajta meghajtással kérte, hagyományos fűtőolaj dízel meghajtással, illetve metanol meghajtással. Hát ebből az látszik, hogy például ez a dán vállalat, a globálisan is az egyik legnagyobb hajózási szállítási cég, ők a metanolba látják hosszabb távon a lehetőséget.
Picit visszatérve a közel jövőhöz, a középtávhoz, mennyire bolygathatja meg a piacot az orosz-ukrán háború, vagy mennyire szokott hozzá mindenki ehhez a jelenlegi helyzethez?
Hát alapvetően azok a cégek alkalmazkodtak ehhez a kérdéshez. Egyébként pont a MOL esetében látom ezt az egyik legnagyobb kockázatnak, és a MOL az gyakorlatilag ebből a 7 cégből, aki még mindig jelentős mennyiségű orosz kőolajat dolgoz fel. Nyilván ugye ennek van egy komoly költségelőnye is, hiszen az orosz nyersanyag 20-25-30 dollárral olcsóbb hordonként, mint a mondjuk a irányadó Brent típusú kőolaj. Viszont ennek a kockázata rendkívül módon megnőtt, technikai értelemben is, illetve politikai értelemben is. Ugye technikai értelemben amiatt, hogy egyszerűen ez a kőolaj háborús területen megy végig, nem tudhatjuk, hogy egy szabotás, egy terrorcselekmény, vagy egy harci cselekmény ugye ezt a ellátást, biztonságot mennyire veszélyezteti. Politikailag meg hát nyilván azért veszélyes az egész dolog, mert ugye az Európai Unió hirdetett egy embargót és szankciós politikát Oroszországgal és az orosz foszilis nyersanyagokkal szemben. Tehát itt is jelent ez egy komoly kockázatot. Én azt gondolom, hogy a MOL-nál ez a fő kérdés most, hogy tud leválni az orosz kőolajról. Például mennyire sikerül megegyezni a horvát Janaf nevű céggel azzal kapcsolatban, hogy az Adria kőolajvezetéken behozhat-e a cég ugye alternatív forrásból, tehát nem orosz forrásból nyersolajat, és ezt mennyire teheti meg. Ez szerintem a legnagyobb kockázat most a magyar cégnél.
Földgáz tekintetében van kockázat?
Természetesen nagyon érdekes pont, ma reggel olvastam egy orosz cikket azzal kapcsolatban, hogy tudják az oroszok a török áramlat vezetéket karbantartani. A jó hír az, hogy néhány napja, most már van egy időpontunk is, ez úgy néz ki, hogy júniusban fog megtörténni ennek az vezetéknek a szokásos éves karbantartása. Ez az érdekes, mert korábban nem lehetett tudni, hogy mikor lesz ez. Szokás szerint egyébként ezt 1-1,5 évvel előre meg szokták mondani a felek, hogy készülhessenek ugye a partnerek. Az oroszok most csak 3 hónappal a karbantartás előtt jelezték ezt. De úgy néz ki, hogy lesz karbantartása a török áramlatnak, és ez nagyon izgalmas lesz, hogy az oroszok saját technológiával, vagy esetleg kínai, iráni segítséggel meg tudják ezt oldani. Ez a vezetéknek egyébként a technológiája alapvetően amerikai, tehát a Baker Hughes nevű cég licenc alapján gyártanak Oroszországban olyan turbinákat, amelyek biztosítják a gázellátást. Kérdés az, hogy az oroszok amerikai segítség nélkül meg tudják ezt valósítani, vagy sem.
Mert hogy biztos, hogy nem kapnak ezt segítséget már, ugye a szankciók ezt is érintik?
Igen, februártól egyébként van egy új amerikai szankció ezekre a turbinákra, lényegében minden teljesítményű turbinának a az ellátása, szükséges alkatrészek, technikai információk átadása lényegében embargó alá esik. És ez igaz, és ezt nagyon figyelik most az egyébként az amerikaiak, igaz egyébként ez a harmadik félen keresztül történő beszerzésekre is, de ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy Oroszország képes lesz erre, és ezt, hát mi is ugye drukkoljunk azért, hogy képes legyen, hiszen a magyar gáz nagy része most már, ami Oroszországból jön, az a török áramlaton keresztül ér az országba.
Az ukrán naftóháznak a vezetője nyilatkozott a Euronews-nak, és egyebek mellett arra kérte az európai partnereit, hogy egyre inkább hagyjanak fel az orosz gáz használatával. Az Ukrajnán keresztül menő tranzitgáz jelentős még Európa szempontjából, vagy ez inkább csak a kelet-közép-európai államokat érinti már épp hogy?
Hát ez inkább most már csak a közép-kelet-európai államokat érinti. Ugye 2024 végéig van szerződése az orosz Gazpromnak a naftoházzal, tehát elméletileg addig ez a tranzit ez biztosított. 40 milliárd köbméter per éves mennyiségre, ugye korábban Oroszország 155 milliárd köbmétert szállított. Egyébként ezt a 40 milliárdot sem töltik ki teljesen az oroszok, tehát ennek csak közel a felét, vagy még a felénél kevesebb mennyiséget szállítanak. A jó ír egyébként az, hogy az én értesüléseim szerint az utóbbi 1-2 hónapban ismét szállítanak a partnereknek a korábbi megszokott mennyiséget az oroszok, mert például az osztrák OMV mondta nekem azt, hogy januártól kezdve az oroszok megbízhatóbbá váltak, mint mondjuk június és január között. Úgy néz ki, hogy az orosz félnek is szükséges a bevétel, és most biztosítja azt a mennyiségű földgázt, amit előtte fél évben nem adott át.
Pletcher Tamást, az Erste olaj és gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!